Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban itt van Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Melyek a friss hírek a piacokról, hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Gyakorlatilag stagnálással kezdi a hét utolsó munkanapját a magyar részvénypiac. A Bux Index ugyanott áll, ahol a tegnapi záráskor néhány pont az eltérés mindössze. És a vezető papírok is felemás teljesítményt mutatnak, de inkább a gyengülés felé indultak. Az OTP 0,35%-kal 14.240 forintra esett vissza. A Magyar Telekom 0,6%-os mínuszban van 446 forinton. A MOL pedig 0,15%-kal 2676 forintra gyengült, miközben a Richter árfolyama változatlanul 9185 forinton áll.
Még mielőtt a devizapiaci fejleményekre rátérnénk, egy fontos adat, a KSH reggel közölte, hogy augusztusban 16,4%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest. Mekkora csalódást jelent ez?
Ugye felemásan lehet értékelni a ma reggel megjelent inflációs adatot. Egyrészt az mindenképpen pozitívum, hogy folytatódott a tendencia, és tovább esett a magyar infláció a júliusi 17,6%-ról. A rossz hír az, hogy az elemzők ennél nagyobb mértékű visszaesést vártak, átlagosan 16,2%-os, és az előrejelzések közül a legmagasabb volt 16,5%, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az előrejelzési sáv tetején volt a most megjelent tényadat, vagyis jó hír, hogy csökken az infláció, de talán nem annyira, mint azt néhányan várták.
Milyen tényezőknek tulajdonítható ez?
Elsősorban, ami kellemetlen meglepetést okozott, az élelmiszerek áremelkedése volt. Az utolsó két hónapban, júniusban és júliusban havi alapon már árcsökkenést láttunk az élelmiszerek esetében. Ezt követően aztán augusztusban újra 0,3%-kal emelkedtek az élelmiszerárak átlagosan. Éves alapon 19,5%-os volt ebben a kategóriában az áremelkedés. Ez jó részt a bázis hatás miatt csökkent tovább, de az mindenképpen figyelmeztető jel lehet, hogy két hónap nyár csökkenés után ismét emelkedett az élelmiszerek ára.
Mire számíthatunk az ősszel?
Ugye alapesetben arra lehet számítani, hogy az év végére azért nem fog veszélybe kerülni az egyszámjegyű infláció elérése, mint kormányzati cél. Az elemzők többsége szerint most nagyjából november környékén valósulhat meg ez a 10% alatti éves inflációs ráta.
Nézzük a devizapiacot, hol jár most a forint a főbb valutákkal szemben.
A forint erősödéssel kezdte a napot, aztán éppen az inflációs adat megjelenése után egy picit elbizonytalanodott és megtorpant ez az erősödés. Most stagnál a magyar deviza, 386 forint 80 fillért kell adni egy euróért, akár csak tegnap este. A dollár 360 forint 98 fillérbe kerül most, az angol font pedig 450 forint 50 filléren áll.
Köszönjük szépen az információkat Beke Károlynak, a portfólió elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itthon az ipari termelés éves szinten 2,5%-kal csökkent júliusban, havi szinten azonban volt egy szerény növekedés. Az általános európai trendekkel ellentétben ugyanis júniushoz képest 2,8%-kal nőtt az ipari kibocsátás, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makroelemzője Nagy János. A riporter Sipos Ildikó.
Kedvezően alakult a július havi adat. 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Korábbi hónapokban azért inkább ilyen 5-6-ossal kezdődő számokat láttunk. Ami igazán lényeges, az előző hónaphoz viszonyítva, tehát a júniusi hónaphoz viszonyítva 2,8%-kal nőtt az ipari kibocsátás. Ez jelentősen meghaladta még a mi várakozásainkat is az Erste-ben. Kevesen vártak növekedést havi alapon, úgyhogy mindenképpen alapvetően kedvezőnek tekinthető ez az adat.
Minek köszönhető ez a havi alapon tapasztalt 2,8%-os növekedés?
Több minden lehet a kalapban, ugye részleteket majd csak a jövő héten tudunk meg ezzel kapcsolatban. Ami nagyon valószínűnek tűnik, az az iváncsai akkumulátorgyárnak az elindulása. Ezt az előző hónapban még nem láttuk a termelés adataiban, ugyanakkor a külkereskedelmi adatokban már visszaköszönt, úgyhogy valószínűleg ez az egyik fő tényező a júliusi adatra nézve, illetve az is közrejárhat még, amiről nincs információ, hogy a jármű gyártóknak a szokásos nyári leállása az hogyan alakult, az július végét, augusztus közepéig szokta nagyjából érinteni, és e tekintetben lehet egy olyan hatás, ami majd augusztusban inkább negatívan jelentkezik, de azt gondolom, hogy a fő irány az az akkumulátorgyárnak a kedvező hatása lesz.
A termelési kilátások hogyan alakulhatnak az év további részében? Ugye a konjunktúraindexek egyelőre Európában inkább negatívak, inkább lefelé mutatnak, és a kínai gazdaság is gyengélkedik.
Így van, gyakorlatilag a legfontosabb tényezőket megemlítetted ezzel kapcsolatban. A német adatok is elég gyengék, amik az elmúlt időszakban napvilágot láttak. Ez mindenképpen borús képet fest a kilátásokra így az év hátra levő részében. Ami ezt tompíthatja, amiben segíthet ezek a kapacitásbővítések, amik Magyarországon megvalósulnak, azok mutathatnak némi elválást ezektől az európai trendektől, és itt elsősorban erre az akkumulátorgyára, illetve egy nagyobb harckocsi gyára, ami Zalaegerszegen nyílt meg nemrég, ezek jelenthetik azokat a tényezőket, amelyek mérsékelhetik, ellensúlyozhatják ezeket a külső keresletből adódó negatív kihatásokat.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Két perccel múlt 9:50. Új közös valután dolgoznak a BRICS országok, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója szerint a digitális pénz lehet a közös valuta. Ennek kidolgozásával ezek az államok már jóval előrébb járnak, mint akár az Európai Unió vagy az Egyesült Államok. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Máté Rékát, az NK Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
A világ legnagyobb devizatartaléka jelenleg az amerikai dollár. Számos országnak már több évtizede kellemetlen az, hogy a különböző más országokkal folytatott kereskedelmi tranzakcióikat dollárban kell végezniük, vagy dollárban szokás végezni. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók mindezt a korábbi elégedetlenséget csak még inkább felerősítették, de a nyugat politikai értékeivel nem mindenben egyetértő, és nem feltétlenül egyetértő többi ország számára is ez egy ilyen vészjelzés volt, ami Oroszországgal történt, nevezetesen az, hogy Oroszországot leválasztották a SWIFT rendszerről. Vagyis nem tud részt venni azokon a fórumokon, ahol a nemzetközi kereskedelem zajlik, legalábbis nem dollárban. Ezért aztán sokkal inkább felerősödött az alternatív megoldások keresése, tehát Oroszországnak és a bele szorosan együttműködő, vagy vitatottan együttműködő Dél-Afrika és Kínának nem áll érdekében, hogy a dollár pozícióját ilyen magasan tartsa. Tehát nekik saját érdekük már csak katonai szempontból is, hogy valamivel gyengítsék a dollár erejét.
Mennyire lehet jó megoldás ebben a helyzetben a közös valuta ezen országok között, illetve melyik lehet ebben az esetben a közös valuta? Ugye automatikusan a yuanra gondolunk, viszont felmerül az a kérdés, hogy Oroszországnak ebben a helyzetben, tehát amikor ugye a SWIFT rendszerről megtörtént a lekapcsolása, mennyire elfogadható az, hogy erősítse Kína pozícióját esetlegesen azzal, hogy a közös valuta az a yuan?
Igen, automatikusan arra gondolunk, hogy mivel a legtöbb ország Kínával egész biztosan kereskedik, akkor a yuan vagy a más néven a renminbi lenne az a valuta, amit közösen elfogadnának. Csak hogy ez nem csak, hogy Oroszországnak nem lenne a legideálisabb megoldás, hanem egy másik tagállamnak sem. Tehát különösen például India nem szeretné azt, hogy az ő saját valutája másodrangú legyen. Hogyha ezt elfogadnák a BRICS tagállamok, akkor az egyértelműen két pólusúvá alakítaná át a világgazdaságot, amelyikben egyrészt ugye a dollár, másrészt a kínai renminbi foglalna helyet. Indiának jóval hosszabb távon, jóval jóval több kapacitás lehet, mint jelenleg van Kínának. Úgy humán erőforrás szempontjából, mint demográfiai szempontból, mint gazdasági szempontjából. Ezért aztán én nem nagyon hiszem azt, hogy a kínai valuta lenne az, amit bevezetnének a BRICS tagállamok. Felmerültek olyan hírek, hogy az 5R, vagy az R5 nevezetű 5 tagállam által kibocsájtott valutáról neveznék el a közösen használt devizát, de erről még semmi konkrétumot nem lehet tudni. Ezt én valószínűbbnek tartom, mint azt, hogy egész egyszerűen átvennék a kínai a yuan használatát, viszont még valószínűleg tartom azt, hogy egész egyszerűen csak a saját devizájukban való kereskedelmet szeretnék megerősíteni. Ennek pedig az a módja, hogyha digitális valutát használnak, és ennek nagyon nagy az esélye. Már körülbelül 2-3 éve Kína bevezette már a digitális valutáját, és azt már teszteli. India bevezette, Oroszország pár hete fogadta el, körülbelül egy hónapja fogadta el az erre vonatkozó törvényt, körülbelül 3 hete teszteli. Ekközben ugye az Európai Unió digitális valutája és a dollár digitális formátuma még nincs is kiforva. Tehát ilyen szempontból a BRICS tagállamok lépés előnyben vannak. Ez azt jelenti, hogy egymás között úgy fognak tudni kereskedni, hogy kikerülik a SWIFT rendszert, a különböző más nemzetközi kereskedelmi rendszereket, és sikerül sokkal olcsóbban lebonyolítani a különböző tranzakciókat. Ebben az esetben mindenképpen megerősödne a saját valutájuk.
Máté Rékát az NK Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 22 perc. Bajban vannak a hazai bodzatermesztők, mert jelentősen csökkent a pandémia után a bodza felvásárlási ára. Ezt a gyümölcsöt a járvány alatt jó áron lehetett értékesíteni, mert igen magas a vitamintartalma, ráadásul erős immunerősítő, mondta az Inforádiónak a NAK Fejér megyei kertészeti osztályának elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Csizmadia Györgyöt.
A bodza felhasználása 95%-ban az ételfesték, a benne levő magas vörös színanyag tartalom miatt, viszont a felszaladt árak miatt az élelmiszergyártók kiírták a receptekből. Meg kell nézni minden piros terméknek az összetételét. Most már nem bodzát fogunk ott találni, egy gumicukorban, egy joghurtban vagy egy gyümölcslében, hanem fekete répalevet, vagy fekete berkenye levet. A gyártók azt gondolták, hogy egy termékben a bodza az nem túl sok költség, de összességében, amikor vesz egy nagy gyár egy 80-100 tonna bodzasülítményt, ott már nyilván nem mindegy, hogy a bodzasülítmény ára fölment háromszorosára. Innentől kezdve a gyárak az idei szezonnak úgy mentek neki, hogy köszönik szépen, akkor bodza nem kell, ezért bepadlózott a piac. A termelők pedig bebizonyították azt, hogy akik még 3 évvel ezelőtt 50 forintot kértek rá az ára, és napi szinten emelkedett 50 forintot az ár, és az 550 forint sem volt elég, ők bebizonyították most azt a vevőknek, hogy 65 forint is ezt a terméket le lehet szedni és el lehet adni. Ez így ebben a formában katasztrófa, és a legnagyobb probléma ezzel az, hogy mi lesz jövőre. Ez a piaci helyzet és szituáció egy komoly gond, azért az látszik, hogy azt az ármagasságot, ami volt a Covid alatt, azt nem lehet elérni. Egyébként az a piac az teljesen megállt, tehát abból, hogy elmúlt a veszély, az emberek nagyon visszavettek az ilyen jellegű immunerősítő fogyasztásából, tehát maradt a színezőanyag piac, mélyen az önköltség alatt.
Hányan foglalkoznak ma Magyarországon bodzával, és mekkora területen?
6500 hektár van a hivatalos statisztikákban, 6-700 bodzatermelő van.
A bodza önálló gyümölcsként, vagy lekvárok, szörpök alapanyagaként mennyire állja meg a helyét? Magyarországon mennyire van ennek keletje, hiszen azt lehet hallani, hogy külföldön, Németországban például önálló gyümölcsként és nem csak színezőanyagként helye van a bodzának a napi fogyasztásban.
Legyünk őszinték magunkkal szemben. Az emberek szeretnének egészséges életmódot élni, és ez egy jó hangzó dolog. Ennek ellenére az energiaitalpiac szágul, és nem a gyümölcslépiac. Tehát valójában a probléma forrása az innen van, hogy a fogyasztói szokások átalakulása mellett klasszikus módon a gyümölcsöt tartalmazó termékek, késztermékeknek a piaca folyamatosan csökken. Ez okozza egyébként azt a relatív túltermelést, ami minden gyümölcsnél megvan, így a bodzánál is. Az, hogy van egy nagyon szűk, tudatos fogyasztói réteg, ez nyilván egy kicsit magasabb lett a Covid után, mint előtte volt, de messze messze alul marad, ahhoz képest, hogyha egy reprezentatív kutatást végezne valaki telefonon, mindenki egy kicsit fölfele becsülné, hogy ő mennyi gyümölcslevet és akár fogyaszt a bodzelevet. Nem nagyon fogyasztanak az emberek bodzelevet Magyarországon, sem bodzelek várt. Tehát annak ellenére, hogy ismert és régóta ismert. 25 évvel ezelőtt bementünk egy étterembe, akkor az volt a kérdés, ha leültünk egy asztalhoz, hogy a 10 emberből 9 hányféle gyümölcslevet rendel. Ma az a kérdés, hogy hányan rendelnek egyáltalán gyümölcslevet.
A minőségi 100%-os, esetlegesen alacsony cukortartalmú gyümölcslé azért meglehetősen borsosáron kapható.
Mihez képes borsosár? Egy gombócfagyihoz, egy kávéhoz, egy cigihez, egy energiaitalhoz, 2 liter kólához. Ha megnéznénk azt, hogy termékek ára hogyan változott, és én nagyon haragszom a sajtóra, amit mindig arról zeng a sajtó, hogy drága a gyümölcs, drága a zöldség, drága a gyümölcslé. Igen, a beltartalommal nem lévő energiaitalhoz a bepalackozott vízhez képest lehet, hogy drága. De ha belegondolunk abba, hogy egyébként akár egy natura almalé, és annak az almának az áramból a natura almalé készül, tulajdonképpen 20 éve változatlan az ára, akkor hogy lehet drága? Úgy lehet drága, hogy mihez képest mit viszonyítunk. Teljesen természetessé vált, hogy vannak áremelkedések, amiket elfogadunk, és van, ahol pedig ami egészséges termék, az attól egészséges, hogy van beltartalma. Itt a kulcsmondat. Nagyon érdekes az embereknek a gondolkodás módja, hogy megveszem a vitamint, de nem iszok narancslevet. Megveszem a különböző készítményeket, legyen az mondjuk hal, kapszulla, de nem eszek tonhalat. Tehát addig, ameddig az alapélelmezésünk egyre inkább hiány szenved egy magas beltartó mértékű élelmiszerből, mert hogy drága, multivitaminokkal próbáljuk ezt pótolni. Az élelmiszer termékeknél egy natúr gyümölcslé beltartalmát, rosttartalmát, vitamintartalmát tekintve, nyilván persze legjobb lenne a frissen préselt gyümölcslé, akkor abban minden benne van, aminek kéne lenni, és a bodzának nagyon magas az antioxidáns tartalma, nagyon magas ugye a színanyag tartalma, teljes egészében kiváltható a vaspótló gyógyszerek használt a napi fél deci bodzelé megnyomásával. Teljesen abszurd helyzet az, hogy mi most itt Magyarországon lefagyasztjuk a bodzát, eladjuk Kínába, Kínába port csinálnak belőle, ez a por ez elmegy az Egyesült Államokba, ott kapszulát gyártanak belőle, és ez a kapszula meg visszajön Magyarországra, miközben csak bodzelevet kéne inni.
Csizmadia Györgyöt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei kertészeti osztályának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van ismét a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mennyire látszanak az irányok a budapesti értéktőzsdén?
Jelentős elmozdulás továbbra sem látszik, de a nyitáshoz képest azért valamerre megpróbált elindulni a magyar részvénypiac, nevezetesen lefelé, most éppen 0,3%-os gyengülésben van a Bux Index, és a vezető papírok többsége is veszített értékéből, a Magyar Telekom tudott mindössze 0,2%-os pluszban maradni 449 forint 50 filléren, illetve a Richter tud egy minimális 500%-os erősödést felmutatni 9190 forinton áll most. Ezzel szemben az OTP 0,3%-kal 14250 forintra, a MOL pedig majdnem 0,5%-kal 2668 forintra gyengült.
Úgy tűnik, hogy az augusztusi inflációs adat nem kedvezett a forintnak, hiszen ugye a kora reggeli órákban még erősödött a forint a főbb divizákhoz képest, a bejelentés óta gyengül inkább.
Igen, egyértelműen az jelentette a fordulatot, hogy a vártnál magasabb inflációs adatot közölt a KSH, ezzel kifulladt a forint erősödése. Azért olyan nagyon nem kell félteni a magyar devizát, hiszen még így is 0,1%-os javulásban van tegnaphoz képest. 386 forint 60 fillért kell adni egy euróért, vagyis egyelőre inkább azt mondhatjuk, hogy megtorpant a forint erősödése. Azért egyértelmű és tartós gyengülésről még nem beszélhetünk. A dollár 361 forint közelében jár, az angol font pedig 450 forint 50 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.